társaink, a Fehér Barátok.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves Mária rádióhallgatók, a mai szerzetes rendeket ismertető műsorunkban a pálos rendet fogjuk ismertetni, annak is egy bizonyos részletét. Korábban már Özséb atyánkkal is megismerkedhettünk, ma pedig a pálos rend névadójával fogunk foglalkozni. Sokan rákérdeznek, hogy kik a pálosok, honnan van a nevünk, és az emberek többsége jobban ismerve Szent Pál életét, első hallásra, rátekintésre Szent Pál apostolhoz kapcsolja a rendünknek a történetét, a névalapítókként említve őt. Azonban a magyar alapítású, egyetlen magyar alapítású szerzetes rendnek a névadója nem más, mint első remetes Szent Pál, akit Boldog Özséb atyánk választott meg rendünk névadójának és mennyei patrónusának. Vajon miért választotta első remetes Szent Pált? Látomása alapján ugyanis Özséb atyánk, az egykori esztergomi kanonok, aki kivonul a kanonoki szolgálatból, a remeték közé, a látomás alapján remetéket gyűjt össze nemzetünk, népünk engeszteléséért és Isten országának épüléséért. És miközben remeték felé szolgál, remetéket gyűjt össze, a sok apró lángocskából lesz egy nagy fénycsóva. Épp ez a háttere annak, hogy nem véletlen, hogy az egyetlen magyar alapítású szerzetes rendnek, férfi rendnek, tehát a mennyei pátrónusa nem más, mint első remete Szent Pál. Nézzük a mai alkalommal tehát, ki ő, első remete Szent Pál, a magyar pálos rend patrónusa. Keveset tudunk róla, de azt a keveset, amit az első név szerint ismert remetéről tudunk, Szent Atanáznak és Szent Jeromosnak köszönhetjük. Remete Szent Pál gazdag tébai családból származott. 228 körül született. Kiváló képzésben részesült, jól ismerte a görög és egyiptomi irodalmat. A hagyomány szerint 16 évesen elvesztette szüleit, és egyedüli örökösként, mivel nővére már férnél volt, az akkori szokás szerint nagy vagyon birtokosa lett. 249-ben azonban kitört a Décius-féle keresztény üldözés. Az ifjú Pál a vértanúk mellett olyan keresztényekkel is találkozott, akik megtörve a kínzásoktól megtagadták a hitüket. S talán ő sem érezte magát elég erősnek a vértanúsághoz, s mivel félt sógorától, hogy feljelenti őt, vidéki házába húzódott. Nővére férje valóban feljelentette Pált a római hatóságoknál, ezért menekülnie kellett. Alsó Téba pusztaságában egy barlangra talált, amelynek a bejárata rejtve volt. A barlang közelében datolyapálmák és egy tiszta vízű forrás volt, eszményi rejtekhely mondhatjuk. Isten pedig menekülésében megérintette a fiatal Pált. Úgy döntött, hogy teljesen Istennek szenteli életét, és nem tér többé vissza a világba. Itt a menhelyén a pálmafák leveleiből ruhát készített magának, innen ered ábrázolása levelekből szőtt zöldes ruhában. A Szent Jeromos által írt legendában remete Szent Pálnak egy holló visz minden nap fél cipót. Egy barokkori festményen a hollót egy angyal vezeti selyem szallagon, az Isten gondviselő jóságára utalva ezzel. Életéről igazából nem tudunk sokkal többet, néhány mozzanatra azonban következtetni lehet. Ismerve a remeték életmódját, feltételezhetjük, hogy remete Szent Pál körül kialakult egy laza közösség. Nem éltek szorosan vett közösségi életet, talán csak az Isten tiszteletre gyűltek össze, s mégis a pálosok lelki elődei lehetnek. Ezt látszik megerősíteni Vörös Győző régész felfedezése is. Az egyiptomi pusztaságban, ahol a hagyomány szerint remete Szent Pál élt, hatalmas monostor épült. A történelmi viharok során elpusztult, de a 18. században újjáépítve ismét benépesült. Szent Antal reguláját követő szerzetesek lakják. Páter Joachim Dembicki, Pálus szerzetes, lengyel atya, ott járt, s az ő beszámolójából idézek. Így ír. Tébai Szent Pál kolostorához, vagyis Der Anma Bulához, a Kalialah hegy északi oldalának legkanyargósabb útja vezet. Helyes, hogy ez a kolostor puszta, sziklás, növényektől megfosztott, szigorú, de ugyanakkor imádságra, egyedül létre és egészen Isten felé fordulásra szólító területen fekszik. És éppen ezt a barlangot választotta ki a fiatal, gazdag ember, Pál, hogy a teljes Istenhez tartozásról tegyen tanúságot. Nem kevésbé bűvöltek el rendők patriárkájának életéről és haláláról beszélő emlékek és erekék. A barlang, az itteni szerzetesek állítása szerint, ahol ő lakott, a szentföldi maradványait őrző márvány szarkofág, Szent Pál ikonja, vízforrás, amelyből a szent merített, vagy a kis pálma oázis a kolostor belsejében. A szerzetesek beszélnek a hollókról is, amelyek gyakran megjelennek, és amelyek a környező sziklás hegyekben fészkelnek. Remete Szent Pál életéből talán a legismertebb jelenet, amikor Remete Szent Antal meglátogatta. Szent Antal égi szózatot hallott, amely figyelmeztette, nem a legidősebb, legszentebb Remete, hanem Pál. És ekkor a 90 éves Antal több napi vándorlás után megtalálta a 113 éves Pált barlangjában. Oda megy hozzá, majd közösen dicsőítették Istent, elmélkedtek, beszélgettek. Beszélgetésük alatt megérkezett a holló, aki most nem a szokás szerinti fél, hanem egy egész szipót hozott. Ezt látva, mondjuk ma azt, hogy a szentek, hálát adtak Istennek, aki így gondoskodik szolgáiról. Az átimádkozott éjszaka után Pál kérte Antalt, hozza el Atanász püspök köpenyét. S Antal, a 90 éves, sietve útra kelt, de amikor visszafelé tartott, érezte, hogy Pál meghalt. A legenda szerint látta Szent Pál lelkét, amint angyalok, proféták és szentek kísérik a mennybe. Sietve tette meg a hátra levő utat. Pált térdelve, ég felé emelt karokkal holtan találta. Beburkolta testét a Szent Atanásztól kapott köpenybe, Pál pálma levejéből készített ruháját megtartotta, s ettől kezdve a legnagyobb ünnepeken mindig azt hordta. Majd a szent testét eltemette abba a mélyedésbe, amit két váratlanul megjelenő oroszlán kapott ki. Első Remete Szent Pál halálának éve 341. Később Antal tanítványai, az első szerzetesek kegyelettel zarándokoltak el a minden remeték fejedelmének és mesterének szent barlangjához, s egyben sírjához, hogy ott tegyenek engedelmességi fogadalmat. Ezzel megőrizték annak helyét. A sivatagi körülmények miatt Szent Pál teste gyorsan mumifikálódott. Remete Szent Pál életszentségének híre gyorsan terjedt. 494-ben Gelasius pápa már szenté avatja. Romlatlan állapotban talált tetemét pedig 1169-ben Konstantinápolyba szállították. Így ír erről Szent Jeromos. Sok-sok esztendő elmúltával Emmanuel konstantinápolyi császár elhatározta, hogy ennek az idős szentnek, remete Szent Pálnak, oszlásnak nem indult testét pedig az említett helyről, ahol Szent Antal a vadállatok ásta gödörben elhantolta, a császári székvárosba tudni élik Konstantinápolyba viteti, s az általa alapított periblepta, azaz a megcsodált Mária szent egyházába elhelyezteti. Fejét azonban Rómába vitték. Sokáig itt is maradt a test, a szerzetesek gondozásában, három újja pedig a Cluny apátságba került, még 1240 előtt. Szent Andanász pedig feljegyzi, fejét innen Konstantinápolyba, Rómába vitték, ahonnan IV. Károly császár Prágába vitte, és innen Kárstein várába oda került elszentnek az erekéje. 1240-ben Szent Pál erekéje Velencébe került. Így írnak róla. Az Úr megtestesülésének 1240. esztendejében 9. Gergely pápasága és 2. Frigyes római császár alatt Szent Pál csodáinak híre elterjedt egy bizonyos férfi, az előkelő Jakobus Lorenzo, velencei polgár, Velence kikötőjéből Konstantinápolyba ment. Ott Péter testvérnél, az apátnál, és a megcsodált Szűz Mária kolostor szerzeteseinél okleveles óvadék alatt ékes stílussal, csodálatos mondatokkal, ügyes beszéddel, nem üres ígéretekkel, szerfelett óhajtott kívánságával elérte, hogy Szent Pál erekéit nekiadják, amelyeket újongó örömmel vitt magával Velencébe, s a Szent Julián tiszteletére szentelt templomban nagy tisztelettel elhelyezte, ahol a nép is a neki kiáró tisztelettel vette körül. Eddig a leírás. És miközben 1240-től Velencében van a szentünknek az erekéje, a létrejövő magyar pálosrend nagyon vágyott rá, hogy ősatyuk teste náluk pihenjen. Nagy Lajos, aki szer fölött kedvelte a pálosokat, fogadalmat tert. Ha nyer a Velence elleni háborúban, megszerzi kedvelt rendje számára az óhajtok erekéjét. Indulása előtt boldog Lukács Mária Nosztrai perjel megjövendőlte a győzelmet. Az ennek emlékét őrzőfa a török hódoltság idején pusztult el. Boldog Páter Lukács így jegyez le ezzel kapcsolatban. Ó, legyőzhetetlen fejedelem! Erősen bízok az Úrban, mert imád kétség kívül meghallgatást nyer, és fogadalmi ajándékodat, amit kívánsz, megszerzed. Ezek után lejegyezték, elmondhatjuk, hogy 1381. október 4-én éjszaka Velencéből átszállítják Szent Pál testét Budára. A Velencéből való elszállítás titokban történt, hogy a nép ne próbálja azt megakadályozni. Néhány csont azonban Velencében is maradt erekjeként. 1999-ben ebből küldött egy darabot a velencei pátriárka a budapesti pálos kolostornak és a lengyel pálos atyáknak. Előbb a budai királyi kápolnában helyezték el az erekét, majd onnan a Buda-Szentlőrinci monostorba, a pálos rend fő monostorába szállították át fényes körmenettel 1381. november 14-én. Második Lajos 1523-ban ígéretet kap a cseh uraktól arra nézve, hogy a Kárstány várában féltve őrzött fej erekét kiadják a magyaroknak. S 1523. május 25-én összeillesztették a fejet és a testet Buda-Szentlőrincen. A pálosok féltve az oly nagy becsben tartott kincset, Szent Pál atyánk erekéjét a török elől elmenekítették, előbb az Elefánti Kolostorba, Nyitra megyébe, majd onnan Trencsin várába, remélve, hogy ott nagyobb biztonságban lesz. De a török Buda-Szentlőrinc feldúlása és elpusztítása után 1527-ben eljutott Trencsinbe is, ahol a drága erekje az ostrom alkalmával elpusztult. Ide élik Remete Szent Pál életének végére a pálos rend címerének magyarázata. A pálmaruhát és táplálékot nyújtott Szent Pálnak, a holló minden nap fél cipót hozott, a két oroszlán pedig a sírt ásta meg, és mint királyi állatok jelenlétükkel jelzik Szent Pál nagyságát. Ezért szerepelnek ezek az elemek a pálos címerben. Mindegyik Isten gondviselő szeretetéről tanúskodik. A pálmafa, a holló, a cipóval, a két oroszlán. Kedves hallgatóink, köszönjük, hogy műsorunkban velünk tartottak. Önök most a szerzetes rendek közül az egyetlen magyar alapítású férfi szerzetes rendről, a pálos rendről, azaz azoknak pártfogójáról, patronusáról hallottak, első Remete Szent Pálról. További kellemes rádióhallgatást! Dicsértessék a Jézus Krisztus!